Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Jelenések könyvéről szóló bibliai előadás sorozatunk mai alkalmán. Mint ahogy az már többször elhangzott, de elevenítsük föl néhány mondat erejéig, hogy Jelenések könyvének mi is a szerkezete. Ugye Jelenések könyve 22 fejezetből áll, de ez a 22 fejezet nem úgy épül fel, hogy elkezdi előről és végigmondja valamilyen történeti szakaszt vagy valamilyen gondolatmenetet elejétől a végéig, hanem négy nagy látomás sorozatból áll Jelenések könyve, és ezek közül az elsőt tekintettük át már teljes egészében, és a másodiknak a vége felé járunk, a második nagy látomás sorozatnak a vége felé járunk most a mai alkalommal. Az első nagy látomás sorozat Jelenések könyvében a hét levélnek a látomás sorozata volt, és ugye említettük már néhány alkalommal az elmúlt részekben, hogy Jézus Krisztus az ő mennybe menetelétől, tehát kereszt áldozata és mennybe menetelétől, az ő ismételt majdani visszajöveteléig az új szövetségnek az időszakát hét időegységre osztotta fel. Hét gyülekezeti korszakra. Ezek időben meghatározható periódusok, tehát erre hét időegységre osztotta föl Jézus ezt az új szövetségnek az időszakát, és erről az újszövetségi időszakról a hét levél is szól, mert minden egyes korszaknak van egy üzenete, egy Jézustól jövő üzenete, és gyakorlatilag ezekben a levelekben a keresztény egyháznak, a keresztény közösségnek az állapotát mutatja be Jézus Krisztus. Tehát ez a hét levélről szóló látomássorozat. Utána következett a hét pecsétről szóló látomás sorozat, amelyben eljutottunk az hatodik pecsétig az elmúlt alkalommal. Miről is szólt a pecséteknek a látomás sorozata? Ugye a pecsétek ugyanezt a korszakot tekintik át megint, mint amit a levelek, csak most más szempontból tekintették át. Ugye a pecsétek a hét gyülekezeti korszakot, tehát az újszövetségi történelmet, most már nem a gyülekezetek a keresztény egyház jellemzése szempontjából, hanem a jó és a rossz közötti küzdelmet mutatja be az évszázadok folyamán, tehát a különböző az egyes gyülekezeti korszakokban. És így jutottunk el a múlt alkalommal egészen a hatodik pecsétig, a hetedik pecsétről majd a következő alkalommagban lesz szó a következő év elején. Minden egyes látomás sorozatot egy-egy bevezető látomás előz meg, és a mai alkalommal egy ilyen bevezető látomást fogunk áttekinteni a hetedik fejezetet. De nézzük meg, hogy hogy kapcsolódik ez a bevezető látomás az előző fejezethez, amikor a pecsétek kerültek felbontásra, és a jó és rossz közötti küzdelmet, a megváltási történet előre haladását mutatta be Jézus Krisztus ezekben a pecsétekben, illetve a pecsétek felbontásában. Eljutottunk a hatodik pecsétig, ami elvezet bennünket egészen Jézus Krisztus visszajöveteléig. És itt a hatodik pecsétben szó volt arról, hogy tulajdonképpen milyen események következnek be Jézus Krisztus megjelenése előtt, hiszen elvezet, mint ahogy említettem, egészen Jézus Krisztus visszajöveteléig. Így fejeződött be a hatodik fejezetnek, ezt olvastuk a végén, hogy a bárány haragjának az ideje eljött. Tehát Jézus Krisztus haragjának, igazság szolgáltatásának az időszaka eljött. Eddig az ideig vezette végig a történelmet, az előtte levő, tehát a történelmet idáig tekintettük át, a jó és a rossz közötti küzdelemnek a történetét, és most itt szeretnék bekapcsolódni a hetedik fejezetbe, mert nézzük meg és vetítsük ki még egyszer a hatodik fejezetnek a 16-17. Versét, amikor azok az események, azok a félelmetes események, amelyek Jézus Krisztus eljövetelét majd meg fogják előzni, amikor ezek az események bekövetkeznek, akkor nézzük meg, azt olvassuk, hogy ezt mondják a hegyeknek és a kősziklaknak, essetek mireánk, és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától. Mert eljött az ő haragjának ama nagy napja, és ki állhat meg. Tehát beszél az ige nagy nyomorúságról, beszél nehéz időkről Jézus eljövetelével kapcsolatban, és arról szól, hogy emberek, akik a kegyelmet visszautasították, azok ezt fogják kiáltani, hogy essetek mireánk sziklát, és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül. Tehát Jézus elől szeretnének elmenekülni az ő haragjának haragja elől. Azt mondja, eljött az ő haragjának ama nagy napja, és kiállhat meg. Tehát kiállhat meg a végidején azokban az eseményekben, amelyek Jézus Krisztus eljövetelét jelzik, abban a nagy nyomorúságban, és kiállhat majd meg Jézus Krisztus megjelenésekor. És erre a kérdésre ad választ a 7. fejezet, hogy ki fog tudni megállni a végidején, ki fog tudni megállni Jézus Krisztus eljövetelekor. Erről fog szólni a 7. fejezet, amit ma áttekintünk. De még mielőtt ezt megtenném, szeretném egyetlen egy gondolat erejéig még felvillantani az elmúlt alkalomnak egy nagyon fontos gondolatmenetét, és szeretném ehhez, hogyha Habakuk próféta könyve első fejezetének a 13. versét elolvasnánk. Tudnék, azt olvastuk, hogy itt a végidején a bárány haragja fog majd nyilvánvalóvá válni. Jézus Krisztusnak a haragja. Nagyon érdekes, hogy az emberi történelem zajlott végig, ugye, tehát a bűn történelme, ugye Ádám és Éva óta, és nézzük meg, hogy sóhajt föl Habakuk próféta, azt mondja, hogy tisztábbak a te szemeid, hogy sem nézhetnéd a gonosz, és a nyomorgatást nem szemlélheted. Miért szemléled hát a hitszegőket, és hallgatsz, mikor a gonosz elnyeli a nálánál igazabbat? Szeretném megkérdezni, hogy nem ez volt az emberi történelem, a bűn történelme, nem ez volt végig, Ádám és Éva óta? A gonosz elnyelte a nálánál igazabbat. Hol kezdődött ez? Kain és Ábel történelme, már mindjárt Ádám és Éva első két gyermekénél. A gonosz elnyeli a nálánál igazabbat. És fölmerül, minden istenfélő emberben fölmerül sokszor ez a gondolat, hogy hadd kérdezem meg, önökben nem merül fel? Uram, miért? Miért az igaznak kell szenvedni? Miért a jónak kell nyomorúságba esni? Ugye az emberben ott van az, hogy hát Uram, miért nézed? És te, aki Habakuk mit mond, tisztábbak a te szemeid, hogy nem nézhetnék a gonoszt, akkor miért nem avatkozol már közbe? Miért engeded, hogy a gonoszság ilyen méreteket öltsön? És tényleg úgy tűnik, hogy az Isten csak hallgat, és nem avatkozik bele látványosan a föld történelmének az esemény sorozatába. De nagyon érdekes ezt megfigyelni az egész bibliai történelmen keresztül, hogy az Isten valóban mint egy háttérbe vonul, nem nyilvánul meg, nagyon sokszor van, amikor közbeavatkozik, de sokszor nem avatkozik bele nyilvánosan az eseményekbe, hanem engedi az egész történelmünk folyamán a bűn történelmét kiteljesedni. Engedi a gonoszt kifejlődni a maga valóságában. Hogy nyilvánvalóvá váljon az, hogy a bűn az Istennel való szembefordulás, amikor valaki nem az ő akarata szerint jár, hogy az hova fog elvezetni. Mi lesz annak az eredménye, mi lesz annak a következménye. És az Isten, amikor majd a bűn olyan fokra ér, hogy teljességgel megmutatta a maga valódi arculatát, akkor majd Jézus közbe fog lépni. És ez lesz annak a báránynak, a Jézus, ugye báránya Jézus, ez lesz a báránynak a haragja, az igazság szolgáltatása. Jézus közbe fog lépni akkor, amikor a bűn már olyan méreteket ölt, hogy az ember önmagát pusztítaná el, amikor már mindennek és mindenkinek csak az ártalmára tud lenni, akkor az Isten közbe fog avatkozni az ő ítéleteivel. És gondoljunk bele abba, hogy a bárány Jézus Krisztus, aki az életét adta az emberért. Igen, sokan azt mondják, hogy Jézus annyira jóságos, irgalmas, hogy dehogy pusztítja el az általa teremtett embert. De az ige azt mondja, hogy igen, Isten a jóság istene, Isten a türelem istene, a hosszú tűrés istene. De amikor betelik a mérték, amikor már valóban az egész mindenség, a föld pusztulása is kilátásba kerül, amikor már a gonosz nem tud más tenni, mint rosszat, akkor az Isten közbe fog avatkozni, és igen, véget fog vetni a bűntörténelmének, igazságot fog szolgáltatni, és ez lesz a bárány haragja. Igen, de fölmerül a kérdés, hogy a bárány haragja elől ki tud elmenekülni? El lehet-e egyáltalán menekülni? Hiszen azt olvastuk a múltkor, hogy így kiáltanak, hogy inkább a sziklák essenek rájuk, és hogy csak valahova el tudjanak rejtőzni a bárány haragjának a színe elől. De hadd kérdezzem meg, hogy ez lehetséges-e, vagy egyáltalán, amikor az isteni igazság szolgáltatás megvalósul, amikor a bűnért járó büntetést az Isten kiméri, a kegyelmet visszautasítók számára, még egyszer hangsúlyozom, akik a rengeteg kérlelést és figyelmeztetést visszautasították, hogy akkor kik azok, akik és milyen kik azok, és milyen módon tudnak majd megállni az isteni igazságszolgáltatásnak az időszakában. És nézzük meg, olvassuk is el mindjárt Jelenések könyve 7. fejezetének az első 3 versét. Mondom, erre a kérdésre kapunk választ Jelenések könyve 7. fejezetében, hogy kik fognak tudni megállni az isteni igazságszolgáltatás idejében. Ezek után láttam 4 angyalt állani a földnek 4 szegletén, a földnek 4 szélét tartva, hogy szél ne fújjon a földre, se a tengerre, se semmi élő fára. Itt szeretnék mindjárt egy fordítási pontosítást megjegyezni, ott a 2. sorban látjuk, hogy a földnek 4 szélét, ugye így van írva a Bibliában, de ez egy rossz szó itt, a szélről van szó, tehát a 4 szelét tartva, hiszen itt már mindjárt vissza is tér arra, hogy szél ne fújjon se a földre, se a tengerre, se semmi élő fára. És láttam más angyalt feljönni napkelet felől, akinek kezében volt az élő Istennek pecséte, és nagy szóval kiáltott a 4 angyalnak, akinek adatot, hogy ártson a földnek és a tengernek. Ezt mondván, ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, míg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon. Álljunk meg itt egy pillanatra. Elsősorban nézzük meg azt, hogy mit is jelent a Bibliában az, hogy szél. Mert itt azt látjuk, hogy ennek a bizonyos 4 angyalnak az Úr, a mindenható Isten azt a parancsot adta, hogy a 4 szelet tartsák vissza. Addig, amíg egy bizonyos fajta elpecsételés az Isten szolgái el nem pecsételtetnek az ő homlokukon. Mi az, hogy szél? A Bibliában azt látjuk, hogy a szél az a háborúságok, nagy viszontagságoknak a jelképe a Bibliában. Tehát amikor azt olvassuk, hogy ennek a 4 angyalnak az a feladata, hogy ezeket a szeleket visszatartsák a föld 4 szegletén, akkor gyakorlatilag azt láthatjuk, hogy egy az egész földre kiterjedő hatalmas viszályt háborúságot tartsanak vissza egy bizonyos ideig. Meddig? Amíg a mi Istenünk szolgái el nem pecsételtetnek az ő homlokukon. Mindjárt látni fogjuk, hogy ez mit jelent. Tehát itt szeretnék megállni, és egy hatalmas tanulságot szeretném, hogyha levonnánk ebből az egy részletből is. Az ige azt mondja, hogy az angyalok, ugye az Isten akaratának a megvalósítói. Az angyaloknak megvan a maga feladatuk, ugye az emberiség szolgálatában, az Isten kirendeli ugye a védőangyalt az ember mellé, tehát az angyaloknak sok-sok feladatuk van az emberi történelemben. És például az Isten időről időre ilyen feladatot ad az ő angyalainak, hogy avatkozzanak bele az emberi történelembe. Fordítsák el bizonyos konfliktusoknak a veszedelmét. Nagyon sok mindent megenged az Isten, de nagyon sok eseménybe az Isten beavatkozik. Nézzük meg a 33. Zsoltár 10. versét. A 33. Zsoltár 10. verse a következőt mondja. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait. Nem érdekes egy ige? Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, és meghiúsítja a népek gondolatait. Nem tudom, ugye egy emberöltő azért nem olyan túl hosszú idő, néhány évtized. De azért már mindannyian megéltünk néhány évtizedet ebben a földi életben, és nyilván mindannyian figyeljük azért azokat az eseményeket, amelyek nem csak a szűk környezetünkben, de a világban vannak. Nem tudom, hogy felfigyeltünk-e már arra, hogy hányszor fordul elő az, hogy valami nagy konfliktus úgy tűnik, hogy kitörőben van. esetleg már ki is kezd bontakozni. És akkor az emberek megrémülnek, hogy na hát ebből micsoda, hát ebből egy világméretű katasztrófa lesz, ugye? És akkor egyszer csak mit veszünk észre, hogy valahogy elülnek ezek a konfliktusok. Hadd kérdezzem meg magától, dehogy magától. Sátán ezen van a mi ellenségünk, az ember ellensége ezen van, pusztításra, romlásra törekszik állandóan. De az Isten angyalai, amikor az Istentől erre parancsot kapnak, beavatkoznak a történelembe, és elforgatják a nemzetek tanácsát, meghiúsítják a népek gondolatait. Igen, befolyásolják államférfiak, vezető embereknek a gondolkodását. Igen, az Isten kezében vannak az események végső szálai. Megengedi a gonoszságot előre haladni, mert meg kell, hogy engedje. Hadd kérdezzem meg, és egy közbeékelt mondat. Szeretném megkérdezni, jó lenne, hogyha az Isten visszatartaná a gonoszságot, és nem bontakozna ki a bűn? Jó lenne, vagy nem lenne jó? Jó lenne, ha az Isten csírájában minden rosszat elfojtana? Azt mondanánk, hogy emberileg milyen jó, mert hát akkor semmi gonoszság nem történhetne. De hadd kérdezzem meg, ez emberi szívek megváltozását jelenteni? Nem. Csak egyszerűen nem tudják véghez vinni azt, mert az Isten nem engedi. De a bűn ott van, a rossz ott van. És az Isten azt akarja, hogy felszínre jöjjön, hogy az ő törvényei, az ő akaratával való szembefordulás ide vezet. Az olyan, mint a kovász. Elég, ugye nézzük meg, figyeljük, elég a rossz úton elindulni. Egy rossz lépés követi a következő, és az ember egyre mélyebben megy bele. Ugye a hétköznapi életben is ezt tapasztaljuk. És az Isten ezt mutatja meg az emberi történelemben. Engedi a rosszat, engedi kifontakozni, de ugyanakkor van, amikor beleavatkozik. És itt a végidején megint visszatérve a 7. fejezet első 3 versére, itt a végidején pedig azt látjuk, hogy valami olyan veszedelmes szelek készülnek fújni, amit az angyalok visszatartanak egy bizonyos ideig. És hadd mondjam, megint egy mondatot hadd mondjak, nem tudom, hogy tudjuk-e kellőképpen értékelni azt, hogy milyen időben élünk, amikor az angyalok még tartják a végső viszályoknak, háborúságoknak a szeleit. Szeretnék itt megállni, és egy néhány szót szólni arról, hogy a Biblia beszéle, hogy milyen fajta nyomorúságok vannak, már most a jelen időben, a Biblia azt mondja, hogy a vég idején milyen állapotok fognak bekövetkezni, és mi fog hatalmas nagy nyomorúságot előidézni. Máté evangélium a 24. fejezetében is, a Tesszalonikai levélben is, a Bibliában számtalan helyen beszél az ige a végső időről, a Jézus visszajövetelét megelőző időszakról, és elmondja, hogy milyen nyomorúság lesz ebben az időben. Máté 24.21-et olvassuk el. Máté 24.21-ben Jézus Krisztus a nagy apokaliptikus beszédében azt mondja, hogy mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mindez ideig, és nem is lesz soha. Csak röviden néhány gondolatot szeretnék felvetíteni abból, hogy az ige mit mond, hogy mi fogja okozni a nagy nyomorúságot, és hadd mondjam, ezt már most láthatjuk. Ennek már a kibontakozását láthatjuk. De az Isten az angyalaival még fékezi ezeket. Mit mond Jézus? Hallanotok kell háborúkról, háborúk híreiről, földrengések, éhségek, járványok mindenfelé. Azt lehetne mondani, hogy ezek mindig is voltak a történelemben. Így van, mindig is voltak. De Jézus azt mondja, hogy amikor egyszerre megjelennek ezek az események a Földön, általános jelenségként mindenhol, azt mondja, hogy ez már a végnek a kezdete. Ez már a nagy nyomorúságnak az időszaka, az ő visszajövetelének az időszakát jelöli ez. Azon kívül azt mondja az ige, hogy az erkölcsi állapotok olyanok lesznek az utolsó időben, hogy valóban szinte félelmetes, hogy milyen állapot fog uralkodni. Ugye az emberek lesznek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kévek, kekevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, mértéktelenek, a jónak nem kedvelői, vakmerők, sorolja vég nélkül, hogy mi lesz az emberiségre jellemző a vég idején. Azt mondja, hogy mint a Noé idejében olyan lesz, hogy a gonoszság az égig fog hatni, és meg fog telni a föld erőszakossággal. Szeretném kérdezni, látjuk, hogy megtelik a föld erőszakossággal mindenhol. És hadd kérdezem, milyen állapotot eredményez az, amikor a tudomány, a technika hihetetlen módon fejlődik, és az emberek mire használják? Tehát mindez olyan nyomorúságot fog előidézni, amilyen még nem volt a Földünk történelmében. Csak szeretnék utalni arra, hogy nem tudom, hogy figyelünk-e eseményeket, híreket, amikor azt mondják, hogy az emberi civilizáció veszélyben van. Pusztítjuk a környezetet, az is mi miatt, ugye az önzés, a haszonlesés, stb. Tehát pusztítjuk a környezetünket, a civilizáció végveszélyben van, tehát olyan helyzetbe kerül lassan a világunk, amikor az emberek, Jézus így fogalmaz, elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, amik a Föld kerekségére következnek. De szeretném megjegyezni, hogy ezek az események, amikor még a legnagyobb viszályokat visszatartják az angyalok, a négy szegletén, ugye ez jelképes kifejezés, hogy négy angyal a Föld négy szélén, ott tartják a szeleket, ugye mindez jelképes kifejezés, de az angyalok feladata, hogy ezeket a háborúságokat visszatartsák. Tehát ez az időszak, amikor már ezeket a jeleket látjuk, a nyomorúságnak ezeket az előre vetített jeleit, sőt már bele is lép a lábunk ezekbe az eseményekbe, Joel próféta azt mondja, hogy ezek az események arra szolgálnak, hogy az emberek figyelmét felfelé irányítsák, és az emberek felkapják a fejüket arra, hogy itt valaminek történni kell, hogy így nem fog tovább és sokáig menni. Az események sorozata, itt valami történni fog. Szeretném megkérdezni, hogy hallunk ilyet a világban emberektől, akik nem is foglalkoznak Istennel. Nem hallunk egyre több ilyen megjegyzést, hogy itt valaminek történni kell, ez nem fog tudni is sokáig menni. És Joel próféta azt mondja, és itt jön a döbbenetes párhuzam Jelenések könyve és Joel próféta könyve, hiszen az egész Biblia egy kerek egész, az Úr azt mondja, hogy amikor ezek az események már így a láthatáron vannak, ezeknek egy a rendeltetése és a célja, hogy az ember valóban azt lássa meg, hogy közel van Jézus Krisztus visszajövetele, közel van a bűn történelmének lezárása. És Joel prófétánál is elhangzik a kérdés, hogy közel van az Úr haragjának a ma nagy napja, és ki állhat meg? Elhangzik a kérdés. De itt Joel prófétánál a kérdés, amikor ezek az események még nem bontakoztak ki teljesen, itt még a reménynek a kérdése, az önvizsgálatnak a kérdése, hogy vajon én kész vagyok-e Jézus Krisztus fogadására. Amikor Jelenések könyve 6. fejezetének a végével kezdtük a mai alkalmat, hogy eljött már a bárány haragjának a ma nagy napja, és kiállhat meg, ugyanaz a kérdés, az már egy reménytelen, egy kétségbeesésből fakadó felkiáltás. Akkor már az ember nem tud változtatni az életén, mert Jézus ítélő bíróként fog jönni a felhalmozódott gonoszság miatt, az igazság szolgáltatást hozva magával. Tehát éppen ezért a szelek visszatartásának az ideje, amikor látjuk, hogy már bontakoznának ki, de még mindig vissza vannak tartva, ezek azok a napok, a hetek, hónapok, évek, nem tudjuk mennyi, a Biblia azt mondja, időt nem lehet mondani, nem tudjuk mennyi, de abban biztosak lehetünk, hogy ez a kegyelemnek az időszaka, hogy megtérjünk, az Istenhez forduljunk, és keressük az oltalmat nála. Tegyük fel a kérdést, ki állhat meg az ő igazságszolgáltatásakor. És nézzük meg, folytassuk tovább, mert itt jön a válasz, hogy ebben az időben majd, amikor az Isten haragja, a bárány haragja ki fog teljesedni, nézzük meg a 7. fejezet, Jelenések 7. fejezet első 3 verse. Ugye az első verset már megnéztük. Azt olvassuk, hogy láttam egy más angyalt, tehát amíg a négy angyal tartja ugye ezeket a háborúságoknak a szeleit vissza, láttam más angyalt feljönni napkelet felől, akinek kezében volt az élő Istennek pecséte, és nagy szóval kiáltott a négy angyalnak, akinek adatot, hogy ártson a földnek és a tengernek, ezt mondván, ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, míg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon. Tehát ezeket a szeleket, a legnagyobb nyomorúság viszálynak a szeleit meddig kell visszatartani? Amíg az elpecsételés folyamata be nem végződik. Mi az, hogy elpecsételés? Nézzük meg a Szentírásban, látunk-e ilyet korábban, hogy elpecsételés? A Bibliában több elpecsételést is látunk. Mindegyiknél majd azt fogjuk látni, hogy amikor az Isten az ő büntető ítéletével meglátogat egy várost, egy népcsoportot, egy országot, vagy adott esetben az egész világot, tehát még egyszer mondom, nem azt, amikor bármi bárkivel történhet a földi életben, hanem amikor az isteni igazság szolgáltatás, az ítélet megvalósul, akkor az Isten előtte úgynevezett elpecsételést tart, az övéit, akik az övéi igazából, azokat eljegyzi, hogy úgy mondjam magának, megjegyzi a homlokukon egy pecséttel, ugye ez egy jelképes kifejezés, hogy a homlokukra kerül, ugye az élő Isten pecsétje, de elpecsételi, mint egy tulajdonának ismeri el őket, és azokat az embereket a nyomorúság, a legnagyobb nyomorúság, az Isten ítéletekor bekövetkező nyomorúság nem fogja tudni megsemmisíteni. Nem árthat a nyomorúság, az Isten ítéletének a nyomorúsága nem árthat azoknak, akik elpecsételtettek. Szeretnék 4 példát csak röviden kívülről megjegyezni, nem is olvasunk bibliaverset, majd csak egy helyen, vagy 2 fogunk maximum felolvasni, csak röviden szeretném ezeket a történeteket megjegyezni. Hol volt az első nagy elpecsételés, mikor olvasuk a Bibliában, hogy az Isten ítéletével látogatta meg az egész földet? A gonoszság égig hatása miatt. Az özönvízkor, ugye? Az özönvízkor. Hadd kérdezzem, volt-e előtte elpecsételés? Kit pecsételt el az Úr? Noét és családját. Volt lehetősége a többieknek is, hogy az Úr elpecsételje őket? Megmenekülhettek volna az isteni ítélet elől? Meg. Ők választották, hogy nem. Miért? Az Isten elmondta, hogy mi fog bekövetkezni, elmondta előre, hogy mi fog bekövetkezni, és mit csinált az Úr? Menekülési utat mutatott, hogy aki meg akar menekül, megmenekülhet. Építette Noé a bárkát. Bárki bemehetett volna a bárkába. És amikor bekövetkezett az isteni ítélet, Noé és családja teljesen sértetlen maradt egy általános világpusztulás közepette. Hadd kérdezzem meg, önmagában nem bátorító? Nem bátorító az, hogy Isten csak azt pusztítja el, aki a bűnében úgy megkeményedik, hogy már önmagának és a környezetének is csak átkára van? Hadd kérdezem, önmagában ez nem felszabadító, hogy a bűn nem árthat tovább, és az Isten igazságot fog szolgáltatni? Hányan sóhajtanak fel, hogy Uram, meddig még? Meddig tűröd? Mikor szól? Látszólag ugye virul a gonosz, ugye? Minden jó érzésű emberben ott vannak, ezek az igazság szerető emberben ott van a gondolat, hogy Uram, mikor szolgáltatsz igazságot? Tehát felemelő gondolat, hogy lesz igazságszolgáltatás, a földünk történelmének legvégén egy teljes mértékű igazságszolgáltatás, minden emberre kiható igazságszolgáltatás. És ugyanakkor hatalmas felmentő gondolat, hogy az isteni ítéletben, akik az Istent választották, azok nem fognak elveszni. A legnagyobb nyomorúság közepette is az isteni védelem az elpecsételés következtében az övék lesz. Az Úr megvédi őket. Csak röviden szeretnék utalni még ilyen helyzetre. Mi volt az, amikor ugye 2 város meg a területei elpusztultak isteni ítélet következtében? Szodoma és Gomora. Ugye az erkölcsi elfajulás, ugye, tehát az valami olyan méreteket öltött ott a szexuális elfajulás, hogy az valami kimondhatatlan volt. És amikor az isteni ítélet kitört és megvalósult, az Úr mit tett előtte? Kézen fogta és kivezette azokat, akik sóhajtoztak és nyögtek, ugye, aki gyötörte az igaz lelkét, mindaz, ami történik körülötte. Vagy látunk egy másik elpecsételést Mózes idejében. Az Egyiptomból való, amikor Izrael népe mielőtt kivonul, ugye az Úr kihozza őket Egyiptomból. Ott van az a bizonyos 10 csapás. Nem tudom, biztos ismerik a Bibliában, 10 csapással sújtja Egyiptomot, hogy engedje el a fáraó Izrael népét. Mi volt a 10. csapás? A 10. csapás az volt, hogy minden elsőszülött meghalt azon a területen. Minden elsőszülött. És az Úr mit mondott Mózesnek, hogy mit csináljanak az Izrael fiai? Öljék le ugye a bárányt, a vérét, kenjék fel az ajtófélfára, és az éjszaka, amikor az öldöklő angyal végigmegy Egyiptomon, és állatnak, embernek, mindenkinek az elsőszülöttjét meg fogja ölni, akkor ahol az vérrel kent ajtófát látja, azt az öldöklő angyal el fogja kerülni. Megvalósult? Így valósult meg. Volt nagy jajgatás, keserves sírás Egyiptomban, de ahol a vér ott volt, egyetlen egy ember el nem pusztult, mert védelem alá helyezte az Úr, amikor az ő ítélevel látogatta meg, ugye akkor jelen esetben Egyiptomot. Még talán egyetlen egy igét szeretnék megjegyezni itt az elpecsételésről. Ezékiel könyvében is látunk, csak kívülről említem gyorsan az igét, egy hosszabb ige szakasz van ott, de ott van egy ige szakasz, amikor a babiloni fogság idején, amikor ott is a bűnért járó ítélet, mert az emberek bálványimádásba merültek. Ugye amikor az Isten az ő ítéleteivel meglátogatta, ugye Jeruzsálemet, nem véletlen volt, hogy kik pusztultak el, ugye a nabukodonozori hadjáratok következtében, nem véletlen volt. Ott is azt mondja, hogy jegyez egy jegyet a férfiak homlokára, akik sírnak és nyögnek az útállatosságok miatt, amik Jeruzsálem közepette történnek. Tehát akik a bűnt siratják, akik a saját maguk bűnével sem akarnak kiegyezni, hanem szabadulni akarnak a bűnből, szembefordulnak azzal, és sóhajtoznak, nyögnek az útállatosságok a bűnök miatt, amik megtörténnek, jegyez egy jegyet a homlokukra. És utána, amikor jött az öldöklő angyal, jött a pusztítás, azt mondja, azokhoz ne közelíts, ne is közelíts azokhoz, akiken a pecsét van. Igen, a pecsét mindig a bibliai történelemben és a földünk történelmében az isteni védelem alá helyezést jelöli. Mert olyan érdekes ott a Lót, amikor, tehát Szodoma és Gomorra pusztulásánál, ugye amikor Jézus meglátogatja Ábrahámot két angyal kíséretében, és utána Jézus beszél Ábrahámmal, és elmondja neki előre, hogy mit fog majd tenni Szodomával és Gomorával, akkor Ábrahám, emlékszünk rá, hogy mit mond az Úrnak? Hogy Uram, hát nem olyan Isten vagy te, hogy az igazat elvesztenéd a gonosszal együtt. Igen, az Isten nem olyan Isten, hogy az igazat elveszteni a gonosszal együtt, amikor az ő ítéletei megvalósulnak. És ezzel kapcsolatban szeretnék csak egyetlen egy idézetet megemlíteni a 94. Zsoltárból, a 94. Zsoltár, és 91. Zsoltárból. Szeretném először az első, a negyedik, és a 7-től 12-ig terjedő verset, szeretném, hogyha megnéznénk ezt a gyönyörű Zsoltárt. Először a 94. Zsoltár első versét, 91. Zsoltár első versét a következőképpen olvassuk. Csodaszép ez a Zsoltár, érdemes kívülről is megtanulni. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugoszik az. Nézzük meg a negyedik verset. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad. Pajzs és páncél az ő hűsége. És most a 7-től a 12-ig. Elesnek mellőled ezren, és jobb kezed felől tízezren, és hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a te sátorodhoz, mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden útadban. Szeretném megkérdezni, nem a vígasztalás üzenete Jelenések könyve és az egész Bibliának az üzenete? Igen, a bűn kiteljesedik, ilyen méreteket ölt, és az Isten véget fog vetni a bűn világának. De akik őt választották hajlékul, mit jelent, hogy hajlékul? Meg nála, akik élő kapcsolatban vannak vele, tehát akik állandó kapcsolatban vannak az Istennel, és őt követik, azok bízhatnak abban, hogy az Isten a legnagyobb nyomorúság idején is meg fogja őket oltalmazni. Malakiás könyve olyan szépen beszél erről a harmadik fejezetben. Malakiás könyve harmadik fejezet, a következőt olvassuk, a 16-tól a 18-ig terjedő versekben. Nézzük meg! akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott. Ugye? Tehát figyel és hallgat az Úr. És egy emlékkönyv iratik ő előtte azoknak, akik félik az Urat és becsülik az ő nevét. Most, amikor még látszólag nincs isteni közbeavatkozás, de az Úr figyel és hallgat. Ki az, aki őt féli? Ki becsüli az ő nevét? És egy emlékkönyv iratik azoknak. Igen, följegyzi az Úr, megőrzi azokat, akik becsülik az ő nevét és félik. És utána mit mond? És majd azon a napon, ugye, amikor az isteni igazság szolgáltatás megvalósul, azt mondja a seregeknek, Ura, amelyet én szerzek, tulajdonommá lesznek. És kedvezek nékik, amint kiki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt. És megtértek és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között. Az Isten szolgálja között és a között, aki nem szolgálja őt. Igen, különbség lesz, mert az Isten megvédi az ő szolgáit. Menjünk vissza még egyszer Jelenések 7:1-3-ig. Nézzük meg, mit olvastunk. Kiket fog elpecsételni az Úr a végidején? Kiket fog? 7. fejezet első 3 versében. Jelenések. Míg meg nem pecsételjük kiket, a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon. Az előbb is ezt olvastuk, ugye? Hogy különbség lesz a között, aki szolgálja az Istent, és aki nem. Igen, az Isten szolgái fognak elpecsételtetni az ő homlokukon. De menjünk tovább, és nézzük meg azt egész rövid néhány gondolat erejéig, hogy mi is ez a pecsét, amivel elpecsételi az Úr az övéit. Mert azt látjuk, hogy védelem alá helyezi, de mi ez a pecsét, ami a védelemnek a jele? Hogyha az előbb megnéztük, ugye a jegyet az Isten népéhez tartozók veszik magukra, tehát azt látjuk, ugye, hogy a hívő ember, tehát az Istent félő ember veszi magára, vagy tehát az ő hitbeli cselekedete nyomán kerül a pecsét a homlokára. Tehát valamilyen hitbeli cselekedet tartozik ahhoz, hogy valakit elpecsételjenek. Mi ez a hitbeli cselekedet? Noé idejében mi volt? Ugye az megint az Isten szavának való engedelmesség, ugye? Az Isten szavának való engedelmesség. Mi volt Mózes idejében? A bárányvérét, ugye egy bárányvért kellett, tehát Jézus Krisztusra való előretekintés, hit ő benne, Jézus Krisztusban, és engedelmesség, tehát hit a szabadítóban, Jézus Krisztusban, és engedelmesség annak, amit ő mond. Ezékiel prófétánál is mit látunk, akik sírnak, sóhajtoznak, nyögnek a bűnök miatt, a saját és mások bűnei miatt, tehát őszinte bűnbánattal az Istenhez fordulnak. Tehát mindig valami hitbeli cselekedet tartozik ahhoz, hogy az Úr valakit elismerjen az övéjének, hogy meg tudjon védeni a nyomorúság idején. De hadd kérdezzem meg, hogy a vég idején van-e valami ilyen cselekedetre való felhívás, aminek ha valaki engedelmeskedik, akkor az Isten az övéinek elismerve el fogja tudni őt pecsételni. Van-e a vég idején ilyen felhívás, aminek aztán majd, ha valaki engedelmeskedik, akkor az Isten el tudja pecsételni? Igen, van. Menjünk elérre a Jelenések könyvébe, majd ki fogjuk részletezni ezt, amikor odajutunk a 14. fejezethez, de most muszáj megemlíteni Jelenések könyve 14. fejezetének a 6. és 7. versét. Jelenések könyve 14. fejezetének most az elejét nem is olvassuk el. Ugyanazt a csoportot látja János apostol, akit láttunk, hogy elpecsételi az Úr az ő szolgáit a homlokukon. Ezt a csoportot látja. És nézzük meg, ezek után azt olvassuk, hogy láttam más angyalt az ég közepén repülni, akinél volt az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek, és ágazatnak, és nyelvnek, és népnek. Ezt mondván nagy szóval, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait. A Biblia azt mondja, hogy igen, a végidején ez az üzenet nagy erővel hangosan fog hirdetetni, úgy, mint ahogy egy angyal az ég közepén repül. Ugye az ég közepén repülő angyalt mindenki látja, ugye? Tehát ha itt repül egy angyal, és a kezében egy könyv van, hát ki ne tudná meg pillanatok alatt. Mindenki megtudja. Azt mondja, hogy a végidején nagy szóval így fog hirdetetni az örökké való evangélium. Máté evangélium a 24. fejezetének a 14. versét csak kívülről elmondom, mert inkább maradjunk itt ennél. Azt mondja ott Jézus, hogy és az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik a világon bizonyságul minden népnek, és akkor jöjj el a vég. Tehát a Biblia azt mondja, hogy mielőtt Jézus visszajönne, és már ezek a nyomorúságok már itt vannak a láthatáron, az Úr egy utolsó, hatalmas, felrázó üzenetet fog küldeni az egész világ lakosaihoz, mindenki meg fogja hallani, mindenki tudomást szerez róla, és ez, hiszen mit mond? Minden nemzetségnek, ágazatnak, nyelvnek és népnek. Mindenki meg fogja hallani ezt az üzenetet. És nézzük meg, mi lesz ennek az üzenetnek a lényege? Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, és a földet, és a tengert, és a vizek forrásait. Az első kérdésem az, hogy mit jelent az, hogy féljétek az Istent. Az Isten félelem az nem más, mint az Isten iránti szeretetből az ő parancsolatainak a megtartása. Ez az Isten félelem, ugye? Tehát amikor azt mondja, hogy féljétek az Istent, akkor ezzel mit mond? Ember, vedd komolyan az Isten szavát, az Isten törvényét. Az emberek, a mai ember komolyan veszi az Isten parancsolatát, az Isten szavát? Mennyire kevéssé. Mi az erkölcsi parancsolat, az erkölcsi törvénynek mi az összefoglalása? A 10 parancsolat. Ugye a 10 parancsolat, amit még az Úr Mózes idejében ugye kihirdetett, kőtáblára véste. Örök törvény. Nem csak a zsidóknak adatott, minden embernek örök érvényű törvény. A 10 parancsolat. Féljétek az Istent. Tartsátok meg az ő parancsolatait. Néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. És most figyeljük. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet és a tengert és a vizek forrásait. Hadd kérdezzem meg, hogy ez honnan való idézet? Hova való visszautalás ez? A 10 parancsolatra szintén, a Teremtő Isten imádatára hívja fel a figyelmet, amelyet a 4. parancsolat mond, a 10 parancsolat közül a 4. Mózes 2. könyve 20. fejezetének a 8-tól 11-ig terjedő verseit vetítsed ki, légy szíves, és nézzük meg, hogy magában a 10 parancsolatban az Úr mit mond. Azt mondja a 4. parancsolat, Mózes 2. könyve 20. fejezet 8-tól 11-ig terjedő verseiben, hogy 8. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat. De a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiat, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Mert 6 napon teremtette az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugovék, azért megáldotta az Úr a szombatnapját, és megszentelte azt. Tehát mit mond az Úr? Azt mondja, hogy emlékezz rám, én vagyok a Teremtő. Tehát a 10 parancsolatnak a 4. parancsolata a Teremtő Istenre, az élő Istenre irányítja a figyelmet. És miért hangsúlyozza, megint menjünk vissza a jelenések 14:6-7-re, miért hangsúlyozza különös erővel a végidején? Nem csak a 10 parancsolatra hívja föl a figyelmet, hogy féljétek az Isten, tehát tartsátok meg a parancsolatait, hanem külön kiemeli, hogy imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, ugye, ami a 4. parancsolat, a szombat megünneplésének az indoklása. És miért? Mert leginkább feledésbe merült parancsolat a végidején. A leginkább feledésbe merült parancsolat a szombatnak a parancsolata. Márpedig az Úr egyértelművé teszi azt, hogy ezt a parancsolatot ő meg nem változtatta, ahogy a többi 9-et se. Az, hogy ne őj, ne lopj, ne vedd föl az Úrnak a nevét, ahogy azt sem változtatta meg, ezt sem változtatta meg az Úr. És ez minden népnek, nemzetnek, nyelvnek hirdettetve lesz, hogy ember az élő Isten féljed. Miért? Azért, mert az Istent nem úgy tisztelem, nem úgy szolgálhatom, ahogy én akarom. az ember nem találhat ki magának egy formát, amivel én az Istent tisztelni akarom. Az Isten elmondja, hogy őt milyen módon tisztelhetem. Elmondja a törvényeit, megmondja. És gondoljunk bele, Jézus azt mondja, hogy hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai. Igen, az Úr szavát kell figyelni. Mit mond az Úr? És aki az Istennek megtanul engedelmeskedni, amit ő mond, az Isten azokat fogja tudni elpecsételni. Akik megváltoztak a jellemükben, ebből fakad, hogy engedelmeskednek az ő törvényének, az Isten jellemét hordozzák, igen, azokra fog majd az élő Istennek a pecsétje kerülni. Nézzük meg, hogy a Biblia más helyen is mondja a szombatot, mint pecsétet. Mózes második könyve 31. fejezetének a 12. és a 13. versét nézzük meg. Mózes második könyve 31. fejezet 12-13. verse azt mondja, azután szólt az Úr Mózesnek mondván, de szólj az Izrael fiainak mondván, az én szombataimat bizony megtartsátok, mert jel az én közöttem is ti köztetek nemzetségről nemzetségre, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, aki titeket megszentellek. Igen, jel, megkülönböztető jel, pecsét. Szeretnék még egyetlen egy gondolatot itt megjegyezni ennek kapcsán, hogy az Isten egyértelművé teszi, hogy ő az iránta való engedelmességre adhatja az áldását. Az embernek, Ádámnak és Évának mi volt az első bűne? Mi volt egyáltalán a bűnük? Mérgező gyümölcsöt ettek? Mérges volt a gyümölcs? Nem. Mi volt a bűn? Az engedetlenség. Hogy az Úr azt mondta, hogy mindegyikről ehetsz, arról nem. Az azt jelentette, hogy nem erről ne egyél, arról ne egyél. Tehát értjük, hogy az ember megtanul-e újból engedelmeskedni az Isten szavának, az iránta való tiszteletből és szeretetből. Igen, az Isten azokat tudja az övéinek elismerni. És ezek után menjünk tovább Jelenések könyve 7. fejezetében, fejezetének az átolvasásában, de hadd mondjam, a legnagyobb részt most már áttekintettük az első 3 versben, mert ugye itt van tulajdonképpen ennek a lényege bizonyos értelemben. Az összes többit meg fogjuk látni, hogy mind ebből fog majd fakadni. Nézzük meg, és olvassuk el a 4-től a 8-ig terjedő verseket, a 7. fejezet 4-től 8-ig terjedő verseket. Azt mondja, és hallottam a megpecsételtek számát 144 ezer, az Izrael fiainak minden nemzetségéből elpecsételve. Menjünk tovább. A Júda nemzetségéből 12 ezer. Nem is olvassuk tovább. A Ruben, a Gád nemzetségéből tovább. Áser, Naftali, Manasszé, tovább. Simeon, Izsákár nemzetségéből, mindegyikhol azt mondja, József, mindenhol azt mondja, hogy 12 ezer. Fősorol 12 törzset, ugye, és 12 ezer, 12 ezer. 12 ezerszer 12 ezer az mennyi? Az 144 ezer. És nézzük meg, mit olvasnunk? Azt olvassuk, nézzük meg a 4. verset. Hallottam a megpecsételtek számát. Tehát akik a végidején megpecsételtetnek, azt mondja, hogy 144 ezer. De milyen szám ez? Mi az, hogy felsorolja Izraelnek a nemzetségeit? Itt szeretném megjegyezni, hogy a Bibliában végig Izrael vagy Jákob, ez nem csak a testi Izraelre utalt, hanem mindig az Isten népére utalt. Tehát amikor azt mondja, hogy ebből és ebből és ebből a nemzetségből 12-12 ezer ember, ez nem azt jelenti, hogy az abból a törzsből származók, tehát csak zsidók származásúak, üdvözlő, szó nincs róla. Sőt, Jézus idejében már nem volt felismerhető a 10 törzs, az északi 10 törzs, mert időszámításunk előtt 722-ben az asszírok ugye deportálták, tehát betelepítettek más népeket, tehát keverék nemzet lesz, tehát szétszóródtak, nem lehet már külön megkülönböztetni, hogy ki az Áser, ki a Naftalin, ki a Gád, stb. Tehát mindenképpen jelképes kifejezésről van szó, Izrael nemzetsége, Isten népéről van szó. És mit jelent ez, amikor elmondja, hogy 12-12-12 ezer? 12 milyen szám a Bibliában? A teljesség száma. Tehát azt mondja, hogy teljességgel a föld lakosai közül mindenhonnan, mit olvastunk? Minden ágazat, nép, nyelv, mindenhol hirdetetni fog az üzenet, hogy ember féld az Istent, az ő szavát tartsd meg, ne emberi rendeleteket, hagyományokat. az Istent féld, az ő szavát tartsad meg. És akik engednek a felhívásnak, az Istenhez való őszinte megtérés felhívásának, azok el fognak pecsételtetni az ő homlokukon. És ez a szám a teljesség száma lesz. Senki nem fog kimaradni belőle. Aki enged az Isten lelke munkájának és késztetésének, az el fog pecsételtetni. És az Isten a végidején, a nyomorúság idején védelem alá fogja vonni azt az embert. Teljességre fog jutni a szám. Menjünk tovább a 9. vershez. Nézzük meg itt a 9. verset. Azt mondja, idáig csak hallotta a számot. Ugye azt mondta, hogy hallottam a számot. 12 000, 12 000, 12 000. És mit mond? Azután láttam. Most már látja is őket. És mit lát? Imé egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott minden nemzetből, és ágazatból, és népből, és nyelvből, és a királyi szék előtt, és a bárány előtt álltak, fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálma ágak. Álljunk meg itt, megint mit mond? Most már látja is, eddig csak hallotta, ugye, ami jelképes kifejezés, hogy teljességre jut, ugye mindazoknak a száma, egybegyűjti az Úr mindazokat, és védelem alá helyezi a föld minden szegletén, akik az övéi. És utána mit mond? Látja ezt a nagy sokaságot, senki meg nem számlálhatja. Minden népből, nemzetből, nyelvből ott állnak a bárány előtt. És nézzük meg, hogy mi jellemző rájuk erre a nagy sokaságra. Nézzük meg. Azt mondja, egyáltalán ki is ez a sokaság, most olvassuk el a 9-től 12-ig terjedő verseket, tehát a 9 is maradjon fönt. Elsősorban azt a jellemzést láttuk róla, hogy milyen ruhákban vannak öltözve. Fehér ruhákban vannak öltözve, és az ő kezeikben pálma ágak. Első kérdésem, hogy mit jelent az, hogy fehér ruhákban vannak öltözve? A fehér minek a színe? A tisztaságnak a színe. A ruha milyen szimbólum a Bibliában? A jellemnek, ugye? A jellemnek. A szentek igazságos cselekedetei, ahogy a Biblia mondja. A pálma ág az minek a szimbóluma? A győzelemnek. Tehát nézzük meg, ezek az emberek, akik elpecsételtettek, azok milyen emberek? Jellemükben megtisztultak, mert engedtek az Isten szívükben való munkálkodásának, fehér ruhákba öltöztek, és győzők lettek. Mi felett győztek? A bűn felett, önmaguk felett. Győzők lettek, és megtisztultak. Mindjárt látni fogjuk ezt egy kicsit részletezve. És nézzük meg ezt a 10-11. verset, és kiáltottak nagy szóval mondván, az üdvösség a mi Istenünké, aki a királyi székben ül és a bárányé, az angyalok pedig mindnyájan a királyi szék, a vének és a négy lelkes lény körül álltak, és a királyi szék előtt arccal leborultak és imádták az Istent, ezt mondván, ámen, áldás és dicsőség és bölcsesség, és hálaadás és tisztesség és hatalom és erő a mi Istenünknek mind örökkön, örökké. Hálát adnak. Miért? Mert ez már a nagy szabadulásnak a végén lesz. Amikor az Úr, amikor eljön a bárány haragja, elpecsételi az övéit, és meg fogja őrizni őket az általános veszedelem és pusztulás közepette, és amikor ez a szabadulás bekövetkezik, milyen dicséret fog felhangozni? Az üdvösség, a dicsőség, a tisztesség, minden, ami Istenünké, a királyi székben ül, a bárányé. És miért? Azért, mert ezt a hatalmas szabadulást szerezte azoknak, megszabadította őket abból a hatalmas nyomorúságból, ami a végidején az egész világra bekövetkezik. Olvassuk el a befejező szakaszt ebből a szakaszból, a 13-tól a 17-ig terjedő verseket. Olvassuk a következőképpen. A 13-tól a 17-ig. Nézzük meg, így olvassuk. Akkor felelt egy a vének közül, és mondta nékem, ezek, akik a fehér ruhákba vannak öltözve, tehát megint visszatér ugye ahhoz a sokasághoz, ugye, akit lát, a 144 000-rel kifejezett sokaságot látja, akik fehérbe voltak öltözve, és pálmaágak voltak a kezükben. Egy a vének közül azt kérdezi, hogy kik ezek, és honnan jöttek. És nézzük meg, mi a válasz. És mondék néki, ugye, uram, te tudod. És azt mondja nékem, ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Mit látunk? Azt mondja, ezek azok, akik átélték a nagy nyomorúságot. Azt, amiről az előbb beszéltünk, amit a hatodik pecsét már ugye kifejezett, ugye a múltkori alkalommal láttuk. Meg most is utaltunk rá néhány szó erejéig. Miért? A hatodik pecsétnél, amikor a nagy nyomorúságot említette ugye a Szentírás, mi fogja okozni a nagy nyomorúságot még? Az Isten az ő haragját, az ő ítéletét mi által fogja kinyilvánítani? A bűnében megkeményedett ember életében? Akik visszautasítják ezt az utolsó hatalmas felhívást is? A hét csapás ítéletét fogja sújtani, a hét csapással fogja az új súr sújtani a földet. Majd Jelenések 16-ban fogjuk ezt részletezni. Gondoljunk bele abba, hogy ebben a nagy nyomorúságban, mit mond, mondani nekem, ezek azok, akik élve megérték ezt a nagy nyomorúságot, onnan jönnek, de milyenek voltak? Megmosták ruháikat a bárány vérében. Tehát így lett fehér, tiszta az ő ruhájuk a bárány vérében. Erre csak egy mondat erejéig szeretnék kitérni. Mit jelent, hogy a bárány vérében tisztultak meg? Mit jelent ez? Hogy elfogadták Jézus Krisztus áldozatát az ő életükben. Elfogadták a kegyelmet. Megértették, hogy Jézus mit hordozott el mi érettünk, hogy nekünk a bűneinket megbocsáthassa, és meg tudjon bennünket változtatni jellemünkben, hogy alkalmassá tudjunk válni az örök életre. Megmosták és megfehérítették az ő ruháikat a bárány vérében. És itt szeretnék megállni egy pillanatra, azt mondani, hogy ez a sokaság, ugye a végidején élő emberek, akiknek ez az életükben bekövetkezett, és minden őszinte hívő ember életében, hadd mondjam, nem olyanok voltak, akiknek mindig fehér volt a ruhájuk, nem. Mert a Biblia azt mondja, hogy nincs csak egy igaz is, nincs, aki ne vétkezne, és nem csak egyszer, hanem rengeteget vétkezünk ebben az életben. De pontosan ez az evangélium, ami a végidején hirdettetik, amit az előbb olvastunk, az örökkévaló evangéliumot fogja hirdetni, ugye a végidején hatalmas szóval mindaz, aki megértette és elfogadta ezt az üzenetet, hogy ember, van szabadulás a bűnből. Az Isten Jézus által erőt ad, hogy megváltozzunk. A bűneinkre van bocsánat, és erőt ad, hogy jellemben megváltozzunk, és hogy mi is elnyerhessük az isteni jellemet, hogy az Isten övéinek tudjon minket, és megújtalmazhasson bennünket a nagy nyomorúság idején. Tehát ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették a bárány vérében. És nézzük meg, mit mond. Ezért vannak az Isten királyi széke előtt, és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában. És aki a királyi székben ül, kiterjeszti sátorát felettük. Ebben már itt van a jutalom. Az Úr magához veszi az övéit. Majd erről részletesen fogunk beszélni Jézus visszajövetele kapcsán. Most csak úgy előrevetíti a Szentírás mindezt. Igen, Jézus közelében lesznek az örökké valóságon keresztül, és mit mond? Nem éheznek többé, sem nem szomjúhoznak többé, sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi hőség. Miért mondja ezt? Mit mond erről a csoportról? Ezek jöttek a nagy nyomorúságból, tehát átélték a hét csapást. De mi volt az ő részük is? Miért? Például a negyedik csapás, micsoda, nem tudom, emlékszünk-e rá. Amikor az ige azt mondja, hogy a napnak majd igen, hévség fog adatni, hatalmas erővel fog tűzni. Amikor az élelem, ugye, nem lesz, ivóvíz, ugye a második, harmadik csapás, és akkor mit olvasunk? Azok, akik elpecsételtettek, valamilyen szinten ők is érezni fogják ezt a nyomorúságot, mert azt mondja, hogy már majd Jézus, amikor magához veszi az övét, visszajön, és véget vet ugye ennek a drámának, akkor már többet nem fog rájuk tűzni a nap, sem semmi hőség. De itt szeretném zárójelben megjegyezni, hogy az ígéret ott van az elpecsételteknél, hogy kenyerét megkapja, és vize el nem fogy. Tehát ott van, az isteni védelem ott lesz, de nem úgy kell elképzelni, hogy egy ötcsillagos szállodából, klimatizált helyzetből majd nézik, hogy hogy fog történni az eseménysorozat, hanem átélik valamilyen szinten, de az isteni védelem ott lesz az ő életükben. De mit mond ezekről az emberekről? nem éheznek többé, nem szomjúhoznak többé, a nap sem tűz rájuk sem semmi hőség, mert a bárány, aki a királyi széknek közepette legelteti őket, és a vizeknek élő forrásaira viszi őket. És nézzük meg ezt az utolsó félmondatot. És eltöröl az Isten az ő szemeikről minden könnyet. Igen, lesz könny is. Most is van könny. Az igaz hívő ember életében is mennyi könny van. De hogy szól az ígéret? Az Isten minden könnyet el fog törölni az övéi szeméről. És hogyha ezt végig gondoljuk, akkor valóban azt lehet mondani, hogy a legnagyobb kegyelem, ami csak létezik az Isten részéről, hogy nem úgy engedi majd ezt a nagy nyomorúságot a földre, hogy előtte ne juttatna el az ő üzenetét, a megtérésre hívás üzenetét minden emberhez. Minden ember maga döntheti el a sorsát. Vagy akar az isteni védelem alá kerülni, hogy elpecsételhesse őt is az Úr, vagy pedig nem ezt választja. Minden ember szabad választásától függ. De aki az Istent választja, az Isten elvégzi benne Jézus által a megtisztulás munkáját, és aki hűséges és engedelmes az Istenhez, az Isten tulajdonaként át fogja élni a legnagyobb nyomorúságot, de a legnagyobb szabadítást is, ami Jézus visszajövetelével fog majd megvalósulni. És utána Jézus magához veszi az övéit, és minden könnyet el fog törölni az övéi szemeiről. És befejezésül még egyszer olvassuk el a 10-től 12-ig terjedő verseket ugyanebből a fejezetből, amit az előbb már olvastunk. Mindennek hátterén azt hiszem, hogy nem csodálkozhatunk, amikor ezt mondják a nagy sokaság, akik átérték ugye a nagy nyomorúságot. Kiáltottak nagy szóval, mondván nagy szóval, az üdvösség, a szabadítás, ugye a mi Istenünké, aki a királyi székben ül, és a bárányé. Az angyalok pedig minnyájan, aki a királyi szék, minnyájan a királyi szék, a vének és a négy lelkes állat körül állnak, és a királyi szék előtt arccal leborultak, és imádták az Istent, ezt mondván, ámen. Áldás és dicsőség és bölcsesség, és hálaadás és tisztesség és hatalom és erő a mi Istenünknek, mind örökkön örökké. Ámen. Köszönöm szépen a figyelmet. Ennyit szerettem volna erről a fejezetről szólni.